pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Egy perccel múlt 7:45, a témánk pedig a megállapodás az úgynevezett Mercosur alku, ami Dél-Amerika és az Európai Unió között köttetett, és hát nagyon fontos rendelkezések léphetnek életbe, de életbe lépnek, vagy néhány tagállam megtámadhatja ezt? Kérdezem Árok Szálasi Zoltánt, az MBH Elemzési Centrum vezetőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok én is. Hát most az elmúlt napok fejleményei abban az irányba mutatnak inkább, hogy ennek a megállapodásnak a bevezetése azért csúszhat. De ez is egy leegyszerűsítés, a megállapodás is több részből áll, van egy átmenet és van egy tartós megállapodás része. A tartós részét minden EU-s országnak ratifikálnia kellene majd egyszer valamikor. De hát látjuk azt, hogy rengeteg ország, lényegében ugye Magyarország is ellenzi, Lengyelország ellenzi, Franciaország ellenzi. Ugye azért sikerült aláírnia az Európai Bizottságnak a Mercosur képviselőjével, mert hogy ők erre jogi lehetőséget láttak, csak ugye az Európai Parlament ezt próbálja megfúrni, és a minap volt egy szavazás, ahol kis többséggel átment az a javaslat, csak ezt az egész megállapodást előtte azért el kéne küldeni az Európai Unió bíróságának, és majd ott látott döntésnek megfelelően kellene alkalmazni. Na most ezt az egészet így ez egy másfél-két évvel is elhúzhatja.
Azért is érdekes ez a megállapodás két nagy gazdasági régió között, mert mindeközben ugye az Egyesült Államok gyakorlatilag teljesen ellentétes dolgot csinál, vámokat vet ki, és megpróbál kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kötni, de hát általában azokkal, akikkel ezt megköti, azok számára ez előnytelen. Miért lehet fontos az Európai Uniónak a dél-amerikai piac, és cserében miért engedné be könnyebb feltételekkel a dél-amerikai szereplőket az Európai Unió?
Hát ugye az Európai Unió szempontjából eléggé egyértelmű, hogy miért gyorsultak fel az események. Ugye ezt a Mercosur megállapodást már 25 éve próbálják tető alá hozni, tehát akkor kezdődtek el először a tárgyalások erről. Most azért gyorsultak fel, amit említettél, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben meg akarja változtatni a világkereskedelem elmúlt évtizedekben megszokott úgymond rendjét, és hogy az Európai Unió olyan piacokat keres, ahol könnyebben el tudja adni az árvét. De ugye ezzel a Mercosur országok is így vannak, hiszen velük szemben is szigorúbb az Egyesült Államok, és így talált most egymásra megint ez a két régió. Ugye konkrét számokat is mondjak, hogy a Mercosur országok elég jelentősen védték a belső piacokat bizonyos szempontból, például az autóalkatrészeknél az átlagos vámok ilyen 30-35%-ot is elérhettek. Ugye a tervek arról szólnak, hogy ez 10 év alatt úgy viszonylag nulla közelében lecsökkenjen. Hát el lehet képzelni, hogy a német autógyártók számára ez mennyire vonzó lehetőségnek tűnik. De ugye Európában meg a gazdák félnek attól nyilvánvalóan, hogy hát a marhahús, baromfihús és ehhez hasonló termékek meg elárasztatják Európát, ugye ezért van leginkább tiltakozás az öreg kontinensen.
Sokszor előkerül egyébként, ha már az agráriumot említetted, vádként a dél-amerikai termesztőkkel szemben, hogy ott lazábbak az egészségügyi előírások, és hát főleg a GMO-mentesség kerülne veszélybe Európában. Tényleg ennyi génmódosított növénymagot használnak a dél-amerikai gazdák?
Hát az eléggé biztosan kijelenthető, hogy Dél-Amerikában jóval lazább az ezzel kapcsolatos szabályozás, mint Európában. Ugye, ami még problémásabb lehet európai gazdáknak, és tényleg ez kifejezetten néhány kulcs olyan szektornak probléma, mint mondjuk a marhahús ágazat, hogy ugye Dél-Amerikában hagyományosan nagyon nagy területen, tehát a méreg gazdaságosság előnyei teljes mértékben kihasználva tudnak vágóállatokat tenyészteni, és ugye abból hús termékeket előállítani. Európában jóval kisebbek az üzemméretek átlagosan. Ahogy említetted, ugye ott a szabályoknak a betartása, vagy hogy mondjam, maga szabályok is jóval lazábbak. Európában azért elég szigorú élelmiszerbiztonsági előírások vannak. Tehát ezek összességében, hogyha ugye kontrolláltan engednék be a dél-amerikai mezőgazdasági terméket, az jelentős veszélyt jelentene az európai gazdákra. Azért nyilvánvalóan itt erre gondoltak a megállapodás aláírása előtt, tehát azért vannak itt kvóták, amik elég szigorúnak is tűnnek, tehát például az európai marhahús előállításának a kb. 1,5%-ára rúg az a kvóta, amit alacsonyabb vámok mellett lehet eleinte behozni. De idővel tervek szerint ez nőne, és azért ez a gazdáknak nem annyira tetszik, úgyhogy úgyhogy ilyesmi problémák vannak elsősorban, így látom.
Az agrárium a legfontosabb Achilles-pontja ennek a megállapodásnak? Tehát ez akár Magyarország, akár Franciaország, Írország, Lengyelország ezért támadja elsősorban a Mercosurt?
Én úgy látom, hogy igen. Tehát ha a többi részét megnézzük a megállapodásnak, akkor az Európa részére kifejezetten előnyösnek tűnik. Itt megint csak az ipari termékek, járműipart tudom felhozni. Ugye Argentína például jelentősen védi a piacát ebből a szempontból. Hogyha ez a megállapodás életbe lépne, akkor az argentin átlagos vámszint az EU-s termékekkel szemben az 10% fölötti szintről 1% alá esne. És hát ugye még itt az élelmiszeriparnál is vannak olyan részek, amik akár előnyösen jöhetnek ki ebből a dologból. Ha már Argentinát említem, ott valahol 30% körül van a vám, ami bizonyos feldolgozott tejtermékekre vonatkozik, ugye a francia sajtokra gondolunk például, akkor ott azért egy jelentős előnyt lehetne élvezni a francia gyártóknak abból, hogy ezek a vámok nem lennének, de persze a Mercosur országok is kvótákat állítanak fel, tehát nem lehet többet importálni majd bizonyos tonna mennyiségnél eleinte. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy az EU-ban egyértelműen itt a mezőgazdasági ellenállás az, ami nagyon problémásra teszi az elfogadást, a gazdaság többi része szempontjából viszont hát így közgazdászként egyértelműen előnyösnek tűnik egy ilyen megalapodás. Különösen, ahonnan ugye elindítottuk a beszélgetést, hogy az Egyesült Államokkal szemben ugye Európa egy bázi vámháborúban van, hogyha kinyílni egy másik piac, ami majdnem 300 millió főt tesz ki egyébként, tehát azért a Mercosur országok nem kis terület, akkor az nyilván segítene az Európai Uniós külkereskedelmen.
Maga elég képzeli az ember a térképet, és az Atlanti óceán non mennek gondolom én elsősorban a kereskedés Európa, illetve a dél-amerikai régiók között. Van ekkora áruforgalom, teherforgalom, hogy egyébként vámmentessé, vagy fokozatosan vám terheltséggel kevésbé sújtott kereskedelem révén ez megugorhat? Van annyi, mit tudom én, teherhajó, ami ezt például kiszolgálhatja?
Hát én azt gondolom, hogy ez annak a kérdése, hogy az a áruforgalom, ami mondjuk az Egyesült Államok felé megy Európából, ami tényleg látványosan magasabb, mint a Mercosur országok felé, azokat esetleg át lehet irányítani ebbe az irányba. Hogy számokat is mondjak, jelentősen alacsonyabb a dél-amerikai irányba történő európai export, ez nagyságrendileg 50-60 milliárd eurót tesz ki, míg az Egyesült Államok felé körülbelül egy nagyságrenddel magasabb, tehát nagyságrendileg 500 milliárd euró ugyanez a forgalom, tehát jóval jelentősebb. Nyilván az Egyesült Államok egy jóval gazdagabb térség, mint a Mercosur országok térsége, ugyanakkor azt említettem, hogy a lakosság számban nem sokkal kisebb, tehát a Mercosur országok összesen majdnem vannak 300 millióan. Úgyhogy igazából nyilván ez egy jelenlegi állapot. Ahogy említettem, a Mercosurban nagyon magasak az importvámok, 30% körül is vannak. Nyilván ez eléggé preventív bizonyos áruk tekintetében, hogyha ez jelentősen lemenne, akkor meg is ugorhatna akár jelentősen a kereskedelem, miközben ugye az Egyesült Államok felé meg nem nő annyira, stagnál, esetleg visszaesik, úgyhogy azt gondolom, hogy összességében ez nem jelentene egy megugorhatatlan mondjuk logisztikai terhet olyan szempontból, hogy ne lehetne hajókat találni. Ilyesmi miatt nem aggódnék, ráadásul ezek hosszabb távú folyamatok lennének, tehát nem egyik napról a másikra kell azt képzelni, hogy hirtelen az USA-ba szállított áru felét, azt hirtelen majd Európa Dél-Amerikában fogja teríteni azonnal, hanem évek alatt egyrészt egy részét át lehet vinni oda, másrészt nyilván a termelés átalakulna, hogy oda lehet menjen az export, ez ilyen 5, akár 10 éves távon értelmezendő dolog véleményem szerint.
Fizetőképesség szempontjából a Mercosur megállapodáshoz meghatározza el, hogy az országok vagy a területek egymásnak miben fizetnek. Nyilván az egységes európai piacnak jó lehet az euró, de fordítva az elszámolás is euróban történhet meg, vagy ennyire nem részletes a szabályozás, tehát ki miben állapodik meg?
Én tudom, a szabályozás explicit módon nem mondja meg azt, hogy milyen devizanemben kell kereskedni. Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan részek, ahol ez le van írva, ebben nem vagyok teljesen biztos. Nyilvánvalóan, hogyha csak Európa érdekét nézzük ebben a dologban, hogyha egymás között a kereskedelem jelentős részben megugrik, akkor sokkal több értelme van euróban elszámolni egymás között, és nem dollárban. Ez nyilván geopolitikai, meg az euró erősítése szempontjából is egy olyan dolog lehetne, ami az Európai Unió számára hasznos vagy előnyös lehetne hosszabb távon. Nyilvánvalóan az amerikai dollár még mindig hegemon, és ez valószínűleg csak lassan fog megváltozni. Nyilvánvalóan a Mercosur országok is jelentőségben azért kereskednek energiával, például olajjal, ott azért jóval erőteljesebb ugye az amerikai dollárnak a szerepe, de hogyha egy ilyen megállapodást nélbe tudnának ütni, ahogy mint mondtam még egyszer, azért most úgy tűnik, hogy nem lesz olyan egyszerű menet, akkor nyilván az euró szerepe is hosszabb távon valamelyest erősödhet ettől.
Árok Szalasi Zoltánt, az MBH Elemzési Centrum vezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm, sziasztok, viszont hallásra!
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.